Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és először szeretném átadni az Ilai, a Lónai, valamint a Mérői gyülekezetek köszöntését. A testvérek szeretettel köszöntik, és üdvözlik a gyülekezetet, és kívánják Isten áldását a szatmári gyülekezet részére. Belegondoltak-e vala a testvérek abba, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik úgy tűnik, hogy megúszták a felelősségre vonást. Nemrég beszélgettem, el kellett utazok valóban, és az illető, akivel utaztam, egy hívő ember volt, és mesélt különböző dolgokat, például mesélt egy történetet, hogy Amerikában az egyik ember nagyon csúnyán megerőszakolt, illetve utána megölte az egyik lányt, és halálra ítélték ezért a tettért, de a halál kivitelezése, injekció általi halál volt a büntetés, és az édesanyja, mikor ezt meghallott, akkor felháborodott, hogy ez valami nincs rendjén, ez nem igazságos. Ugyanis ő az én lányomat nagyon durván megkínoszta, és úgy kellett meghalni az illető személynek. Azonban ő csak szimplán megkapja az injekciót, fájdalom és problémamentesen elalszik. Nagyon sok ember mai nap felteszi a kérdést és azt mondja, hogy nincs igazság ezen a földön, ugyanis azt nézzük, Hitler állítólag öngyilkos lett, és megúszta mindazt a szenvedést, ami esetleg rávált volna. Nem tudom hány millió emberért felelős, nem tudom hány millió ember haláláért felelős, illetve azoknak az embereknek az életért, akiknek az életét tönkretette, és ő csak szimplán meghal, egyszerűen, semmi probléma nélkül, felelősségre vonás nélkül. Van-e igazság ezen a földön? A zsoltáros valami hasonló kérdésekkel szembesül ebben a zsoltárban. Istenem, vannak olyan emberek, akik egész életükben ellened lázadnak, más embereket meggyaláznak, mindenkit letipornak, más emberek számára szörnyűvé teszik az életet valamint, más embereknek az életét elveszik. És csak egyszerűen azt mondja az egyik igevers, fájdalom nélkül meghalnak. Amíg van olyan ember, aki próbál őszintén, lelkismeretesen élni ebben a világban, és azt mondja a 14. igevers, Aszáf magáról beszél, hogy én naponta, ismétlem, naponta nyomorgattatom. És minden reggel újból és újból jön a nyomorúság. És nincs pihenés. Istenem, te azt mondtad, lehet Aszáf mondhatta így, az első zsoltárban, akik téged követnek, azokat te megáldod, azokat sikerrel gazdagítod, te azt mondtad, és azt mondja az első igevers, bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. Istenem, te azt mondod, hogy jó Isten vagy. Akkor én ezt miért nem látom? Háttér információ Aszáfról, körülbelül azt kell tudni, hogy Aszáf egy zsoltáríró volt. Aszáf ugyanabban a pillanatban ő vezette úgymond a dicsőítést, meg gyakorlatilag is ő vezette az Isten dicsőítést, az énekeket a szentek szentje előtt. Ő volt az, aki az Isten dicsőítette, neki ez volt a feladata egész nap. Dáviddal közösen nagyon sokszor emlegetik, később tették fel a krónikák könyvébe, hogy énekelték a Dávid és az Aszáf zsoltárait. A krónikák második könyvében, a 29. részben, ha jól emlékszek, a 30. igevers azt mondja, hogy Aszáf proféta volt. A proféta szó héberül nem csak annyit jelent, hogy proféta, hanem azt is jelentheti, hogy látnok, vagy látó. Ha emlékszünk Bálám történetére, akkor Bálám úgy is van nevezve, hogy Bálám a látó. Aki látja azokat a dolgokat, amiket a többi ember nem lát. Ő az, aki belelát abba a dimenzióba, amiben a mi szemeink nem látnak bele. Abba a szellemi dimenzióba, ahova a hétköznapi ember nem lát bele. Szóval Aszáf egy látó, egy látnok. És tudják, mi az érdekes? Testvérek, hogy a látó rosszul lát, és rossz szemei vannak. Második igeversben úgy kezdi gyakorlatilag a problémának a leírását. Istenem, te jó vagy, és te jó vagy Izraelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, és akkor elkezdi felsorolni az ő problémáit. Istenem, te jó vagy a tiszta szívűekhez, de én majdnem elestem. És akkor elmondja, hogy miért esett el majdnem. Azt mondja, az én lábaim meginoktak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Aszáf körülnézett a világban, és azt látta, hogy a gonoszoknak, azoknak, akik nem törődnek Istennel, azt mondja, negyedik igeves, mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. Azt látta, hogy a jelenben a gonoszok, akik azt tesznek, amit akarnak, nincsenek kínjaik. Meghalnak békességben. Az ő erejük állandó, soha nem inognak meg. Ők azok, akik erősek, akik stabilak, akikre az emberek felnéznek, pedig fel a médiában manapság, hogy azok az emberekre kell nézni, mert ők stabilak, őket nem ingatja meg semmi, őket nem mozdítja ki semmi az ő hitelbükből, vagy meglátásukból. Ők azok az emberek, akikről a fiatalok példát tesznek, hogy én olyan akarok lenni, mint ő, mert ő kemény, mert ő stabil, mert ő határozott nőszemély, mert ő nagyon macsó úriember. De Istenem, te jó vagy. Azt mondod, hogy te jó vagy. De én ezt nem látom. Halandók nyomorúságában nincs részük. És az emberekkel nem ostoroztatnak. Istenem, hát nekik nincsenek olyan problémáik, mint a minden egyes halandónak, hogy miből élek meg holnap. Mit teszek az asztalra? A gyermekeim ott vannak körülöttem. Honnan lesz pénz a kenyérre? Istenem, nincs ember fölöttük. A főnök nem mondja nekik meg, hogy mit tegyenek, mivel ők a főnökök. Nem parancsol nekik senki. A törvényt úgy hágják át, ahogy akarják. Mert van pénzük, vagy van befolyásuk, vagy nagyon ismert személyek. Istenem, te jó vagy. De én ezt nem látom. Aszáf egy látnok, egy őrszem, de neki ebben a pillanatban rossz a látása. Tovább folytatja Aszáf is, kijönt Isten előtt az ő problémáját, nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket, kövérség miatt kint ülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csapongvanak. A kövérség az a jólétet jelképezte az Ószövetségben. Aki kövér volt, az azt jelentette, hogy az illető személy jól él. Az illető személynek mindene megvan. Az illető személynek van mit egyen, és az illető személynek nincs mit. Nem kell dolgoznia, tehát nyugodtan ülhet egész nap. Azt mondja, nagyon érdekes, kicsit groteszk képet használ a Biblia, hogy a kövérség miatt kint ülnek a személyek, kidüllednek a személyek a kövérség miatt. Annyira jó van, megy dolguk. És Aszáf azt mondja, Istenem, te azt mondod, hogy jó vagy, és nekem még ehhez közelítene, nem is közelít az én életem ehhez a sorshoz. És akkor Aszáf azt mondja, elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen jó lenne, hogy nekem is ilyen helyzetben legyek. Milyen jó lenne, hogyha nekem is ilyen lenne az életem. Mit kell tegyek? Csak fel kell adjam az egészet. A tiszta szívűséget, fel kell adjam az Istent. Hadd mondjam el, testvérek, hogy ez az ember, ez proféta. Ismétlem, ez az ember egy látnok. Ő az őrszem Izraelben, talán. Ő egy hívő ember. Talán, ha mai időben élne, akkor egy lenne az elöljáró vezető testvérek közül. És hadd mondjam el, hogy ennek az embernek ilyen gondolatai és ilyen harcai vannak. És itt szeretném felhívni a testvéreknek figyelmét. Arra, hogy a hívő embernek vannak és lesznek ilyen gondolatai. Calvin azt mondta, hogy a hívember nem az, aki soha nem kétkedik. Sőt, a hívember mindig kétkedik valamilyen szinten, de a hívember mindig tesz még egy lépést hitben. A hívember mindig kétkedik, de a hívember legyőzi a kételyét, és tesz még egy lépést a hitben. És hadd mondjam el, testvérem, barátom, hogyha te ilyen kérdéseken, vagy hasonló kérdéseken mész át, amikor azon gondolkozod, hogy feladod az egész hívőséget, mert ennek nincs semmi értelme. Mert úgy látod, hogy bár az Isten azt mondja, hogy jó, de te ezt egyáltalán nem is tapasztalod. Hadd mondjam el, hogy ezen a hívember átmegy, és át kell mennie. Aszáf átment. Hadd mondjam el, hogy nem vagy egyedül, és nem vagy magadba ilyen kérdésekkel. Sokan átmentek, és a hívember előbb vagy utóbb az életében átmegy, vagy át fog menni ilyen kérdéseken. Át fog menni a hívember olyan pillanaton, amikor a tét, az egész hívő élete, az egész örökké valósága van. Egy nagyon érdekes dolog, amit megfigyeltem ebben a részben, és ide passzol az az, hogy a siker nem feltétlen jelenti az áldásnak a jelenlétét. Valamint a sikertelenség nem feltétlen jelzi az Isten jelenlétének a hiányát. Ismétlem. A siker nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Isten áldása van az illető személyen, vagy az illető helyzeten, valamint a sikertelenségből nem egyenes irányba következik az, az illető személy, vagy az illető helyzeten az Isten áldása nincs jelen. Miért mondom ezt? Nemrégiben hallottam egy beszélgetést, valahol voltam is, valaki tartott egy előadást arról, hogy az Isten hogyan vezeti az embereket. És kérdezte, hogy hogyan ismeri fel az Isten vezetését. És az egyik válasz az az volt, hát, hogy sikerünk van. És amikor ezt mondták, úgy bennem, teljesen nem értettem egyet ezzel. Mert mi van azokkal a misszionáriusokkal, és mi van a Pál apostollal, amikor azt mondja, hogy nem egyszer, nem kétszer, hanem többször is meg voltam akadályozva. Én el akartam menni közzétek, rómabeliek, de meg voltam akadályozva. És nem azt mondja, az Isten áldása nem volt rajta az én tervemen, hanem azt mondja, hogy akadályba ütköztem. Mi van akkor, hogy a sikertelenség után egy újabb sikertelenség következik a hívő életünkbe? Mi van akkor, hogy egy prédikátor prédikál 80 évet, és nincs egy megtérő sem? Nagyon sokszor mi azt mondjuk, az élető prédikátornak az életében van valami, de mi van, hogyha nincs? Mi van, hogy az illető prédikátor igenis az igét hirdeti? Mi van Jeremiással? 40 évet prédikált, és egy ember nem tért meg. Testvéreim, mi nagyon sokszor a láthatókra nézünk, úgy, hogy Aszáf is. Azt látta, hogy nincs áldás. És ebből azt a következtetés mondta le, hát akkor az Isten sem jó, az Isten nincs itt. Az Isten nincs jelen. Bárcsak, megszereznénk azt a látást, ami van az Istennek. Bárcsak túllátnánk az élethelyzeteinken. És bárcsak akkor is kitartanánk azok a dolgok mellett, amelyek biblikusok, amelyek helyesek. Hogyha sikertelenség után sikertelenség következik. Nemrégiben egy helyzeten kellett átmenjek, és az volt az egészben a dolog, hogy el voltam csüggedve, mert az Isten nem adott meg nekem valamit. És úgy feltevődött bennem a kérdés, Tamás, ha úgy éled le az életedet, hogy az Isten nem adja meg neked a kérésedet, akkor is szeretnél-e engemet? Mi van, ha sikertelenségeken fogsz átmenni egész életedben? Azt mondja 14 éves Aszáf magáról, hogy minden nap nyomorúságra ébredem. De akkor is szeretnéd az Istent. Mi van, hogy a gyülekezetben nincsenek barátaid? Viszont a világi barátok jönnének és hívnának mindenféle dologba. És úgy érzed, hogy a gyülekezetben nem fogadnak be, hát akkor melyek én a világba? Ha itt nem becsülnek meg, akkor megyek én oda. Tudják, testvérek, hányan gondolkoznak? Lehet, nem mondják ki. De hányan gondolkoznak talán így a gyülekezet helyünkben? Nem feltétlenül gyerekek, nem csak fiatalok, hanem talán még idősebb házas párok is. Vagy egyedülálló fiatalok, jó magam is, nem voltunk megkísértve azzal, hogy a gyülekezetben nem rész rám egy fiú sem, vagy egy lány sem, de az osztálytársam azok folyton udvarolnának nekem, vagy az egyetemen, vagy felmerült egy lány, aki világi, felmerült szóba egy lány, aki világi. Minek maradjak én tiszta? Minek várjak én az Isten által kirendelt hozzámélő segítőtársra? Nekem most kell. Mindenkinek van barátja barátnője, csak nekem nincs. Testvérek, ezek olyan kérdések, amelyeket fiatalok felvetnek. Lehet nem mondanak ki, de ott van bennük. És tudunk történeteket, amikor illető személyek úgy döntöttek, hogy hagyják az egész hívőséget csak azért, mert nekünk, mert a gyülekezetben nem becsülnek meg. A világ megbecsül, hát akkor meg a világhoz. Ezek olyan dolgok, amiken hívő emberek átmennek, és olyan dolgok, amikben lehet hívő emberek elesnek. Vagy hogyha idősebb korosztályhoz megyünk, Istenem, én törekszem tisztességesen megszerezni a kenyeret. A szomszédom, aki ki tudja milyen bűnöző, neki a pénz úgy jön, ahogy akar, én pedig küszködnöm kell azért, hogy a gyermekeim elé tegyek valami ételt. Istenem, más barátaimnak, más munkatársaimnak ilyen házuk van, olyan autójuk van, és én még mindig egy garzonban lakok, és az autót is lehet bérlem. Istenem, te azt mondtad, hogy jó vagy, de én ezt nem látom. És akkor ilyen lelki állapotban van egy nagyon érdekes, a 15 éves nagyon érdekes számomra, nagyon nagy mondani valója van. A Károli fordítás szerint úgy van, ha azt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulom el. Talán a helyesebb fordítás valami olyasmi lenne, ha azt mondtam volna, ilyen módon szólok, mármint hogy kifejtem az én reménytelenségemet, kifejtem az én hitetlenségemet, és elmondom másoknak azt az indulatot, és azt, hogy én el akarom hagyni az Istent, a te fiaid nemzedékét árultam volna el. Magyarán azt mondja Aszáf, hogyha kifejeztem volna, amikor ebben a lelkiállapotban voltam, ha én elmondtam volna másoknak az én reménytelenségemet, és azt a gondolatomat, hogy én el akarom hagyni az Istent, anélkül, hogy reményt, illetve elmondtam volna azt, hogy így gondolkoztam, de nem ezt akarom tenni, akkor elárultam volna a te nemzedékedet. Elárultam volna az Isten népét. És lehet, megbotránkoztattam volna másokat. Testvérek, mi megyünk át olyan pillanatok, amikor nincs remény az életünkbe. De ez a Zsoltár talán arra tanít engemet, hogy van olyan helyzet, amikor bölcsebb a számat befogni. Van olyan helyzet, amikor bölcsebb az, hogy Tamás csendben marad, és nem mondja el senkinek, hogy milyen harcokon megy keresztül. Akkor nem mondja el, amikor reménytelenségben van. De ezt a Zsoltárt leírta Aszáf, hogy mi ment keresztül, miután átment ezen a nehézségen. Tizenhetedik igeversnél történik meg a fordulat. Azt mondja, míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértém azoknak sorsát. A jó dolog az az, hogy a hívő ember sosincs magába. A 37. Zsoltár gyakorlatilag párhuzama a 73. Zsoltárnak. A különbség az, hogy a 73. Zsoltárt Aszáf úgy írja le, mint aki átment ezen a földjön, és a 37. Zsoltár úgy van leírva, mint egy bátorítás, mint egy tanácsadás, sőt, mint parancs azok részére, akik ilyen kérdésekkel néznek szembe. És a 37. Zsoltáról van egy igevers, amely azt mondja, az igaz, elesik, de nem terül el, mert az Úr támogatja. Az igaz elesik, az igaz hitetlenkedik, az igaz kétkedik. Az igaz gondolkozik azon, hogy feladja az egészet, de nem adja fel végső soron. Illetve ha feladta, visszajön az Istenéhez. Mert az Úr támogatja őt. És ekkor történik a fordulat, azt mondja, Aszáf, bementem az Isten jelenlétébe. Aszáf a zoltár körül szolgált, a szentek, szentjek körül volt, nem mehetett be, de a körül volt az ő feladata, és bement az Isten jelenlétébe. És akkor megtörtént a fordulat. Akkor az Isten adott neki szemgyógyító írt, úgy mondja Jézusi Laudícia belieknek, és meglátta a dolgoknak a végét, vagy a sorsát. A zsidókhoz itt levél olyan embereknek van írva, illetve olyan embereknek volt írva, olyan hívőknek, akik azon gondolkozták, hogy feladják az egész hívőletüket. Akik azon gondolkoztak, hogy mert jött a nyomorúság, jött az üldözés, és az volt a fejükben, és azon gondolkoztak, azt tervezték, hogy hagyjuk a hívőséget, visszamegyünk a zsidókhoz, visszamegyünk a régi rendszerbe, és hogyha elmúlt a próba nehézség, utána megint visszajövünk a hívőkörökbe. És a zsidókhoz itt levél írója, nem tudjuk pontosan, hogy kicsoda, de az, aki írta a zsidókhoz itt levelet, azért írta a zsidókhoz itt levelet, hogy ezeknek a személyeknek azt mondja, hogy ne adjátok fel! Az egész zsidókhoz itt levélnek a témája az, hogy bátorítsa a meglankadtakat. És hogy azokat, akik úgy gondolják, hogy kész, feladjuk az egészet, ezeket az embereket hívja az Isten jelenlétében. Nem egyszer, nem kétszer fordul meg az az igevers. És van újból és újból az a felszólítás a zsidókhoz itt levél írójától, az olvasónak, hogy gyere az Isten jelenlétébe. És nem egyszer, nem kétszer mondja a zsidókhoz itt levél írója, hogy gyere az Isten jelenlétébe a bárány vérén keresztül. Olyan szépen kibontja a zsidókhoz itt levél írója azt, hogy Jézus vére érdemén keresztül, és Jézus vére érdemért, mi bűnös emberek, bemehetünk az Isten nyugalmába. Megnyugodhatunk a mi cselekedeteinktől, hogy megnyerjük az üdvösséget. Valamint mi bűnös emberek, mégis mehetünk a Szent Isten jelenlétébe azért, mert Jézus meghalt értünk. Más szóval zsidók 12-ben azt mondja az ige, nézvén a hitnek fedelmére és bevégzőjére. Aszáfnak megváltozott a látása akkor, amikor az emberekről, meg a körülményekről feltekintett Krisztusra. Feltekintett Istenre. És hadd mondjam el, és hadd hívjalak téged is a Szentek Szentjébe. Gyere, menjünk a Szentek Szentjébe. A zsidók közé levél 10. részében, a 12. igevers azt mondja, hogy amiért ilyen bizodalom van nékünk, járuljunk a kegyelem trónusához, a Jézus vérén át, a kárpiton keresztül, amely a Jézusnak a teste. Hadd mondjam el, hogy az Isten jelenlétébe van gyógyulás, ami hitetlen szívünkre, ami gyenge szemünkre, és ami gyenge akaratunkra. Aszáfnak az akarata megváltozott, mert bement az Isten jelenlétébe. Téged is hívlak, testvérem, barátom, gyere az Isten jelenlétébe. Jézus érdemén keresztül. Hogy új erőt nyerjél a hitharchoz. Hogy újból odaszáll magadat az Istennek. És hogy meglásd a dolgoknak a végét, a dolgoknak a sorsát. Hogy felismerd, hogy mindennek mi lesz a vége. És hogy megérje gonosznak lenni, vagy jónak és igaznak. 18. igevestől elkezdődik egy kontraszt. Aszáf, ahogy eddig látta a dolgokat, teljesen kontrasztban van állítva a 18. igeverstől. Azt mondja, bizony, sikos földön helyezted el őket. Kiket? Azokat, akikre Aszáf felnézett. Aszáf azt mondta, hogy a gonoszok azok erősek, stabilak. És a 18. versben azt mondja Aszáf, de mikor megláttam az Isten szemszögéből a dolgokat, amikor megláttam, hogy mi az ő sorsuk, akkor rájöttem, hogy ők nagyon síkostalan állnak. Instabilak. És hogy a testünk is bizonyságot tett, hogy milyen gondolatok mennek át a fejükön. És nagyon sok esetben azok a színészek, azok az emberek, akikre a mai világ felnéz, és akikről azt mondja, hogy nekik van egy hitük, nekik van egy felfogásuk, amellett kiállnak. Nagyon sok esetben vannak videók, vagy megnyilvánulásaik, éppen az ellenkezőit mutatják. Azt mutatják, hogy az illető személynek nincs gerince, az illető személy instabil. Miután Aszáf bement a szentek szentjébe, és elkezdte nézni a dolgokat az Isten szemszögéből, akkor meglátta, hogy mi az igazság. És akkor a látó már tényleg látott helyesen, és jó dolgokat. Azt mondja tovább, pusztaságukra vetetted ki őket. Talán ez volt, ami a leginkább megragadott ebből az igerészből, egyik legfontosabb gondolat. Aszáf azt látta a gonoszokról, hogy annyira kövérek, annyira jól ment dolguk, hogy a személy kidüllednek. Azt látta, hogy nekik nincs semmilyen problémájuk. Hogy ők gazdagok, nekik mindenük megvan. És ebben az igeversben azt mondja, bármennyi pénzük legyen, bármennyire jól menjen az életük, legyen övék az egész világ. Ha Isten nincs velük, akkor szegények és puszták. Isten nélkül, Krisztus nélkül a legnagyobb gazdaság is olyan, mint ha valaki földönfutó lenne. Isten nélkül a legízletesebb étel ízetlen. A legkellemesebb parfüm büdös. És a legszebb zene csak gyenge utánzat. És testvéreim, mi hányszor ezeket értékeljük, ahelyett, hogy az Isten jelenlétében lennénk. Mint elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Azok az emberek, akik büszkék, és azt mondják, hogy ha lehet, nem mondják is ki, de úgy nyilvánulnak meg, hogy mi nem félünk senkitől, még az Istentől sem, és szidjuk, és gyalázzuk a mindenhatót, azt mondja Aszáf, mikor az Isten jelenlétébe mentem, rájöttem, hogy ők nem fognak elmenekülni az Istentől. És igenis lesz igaz ítélet. Hitler, Stalin, és azok az emberek, akik annyi minden kárt tettek, hadd mondjam, folytassam a gondolatomat, nem csak azok, hanem mi is, akik egyszer is vétkeztünk ezen a világon, nem fogunk elmenekülni az Isten ítéletétől. Azt mondja 19. vers, ők elpusztulnak. És nagyon érdekes kifejezés használ, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Tudják, mikor fog ez megtörténni végső soron, testvérek? 20. vers mondja, mint álmod, ha felserkenünk, te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Lesz egy nap, amikor az Isten úgymond felébred. Lesz egy nap, amikor az egész világ fel fog ébredni a valóságra. Mert ezek a dolgok, azok úgy mondja a Zsoltár író, olyan, mint egy álom. A mi életünk olyan, mint egy fű, amit levágnak, és elfúj a szél. De a valóság csak ezután fog kezdődni. Amikor az Isten úgymond felébred, amikor az Isten elkezdi az ítéletet végrehajtani, akkor ezek az emberek rettegni fognak, és elenyésznek a rettegéstől. És azt mondja Aszáf, hát amikor megláttam, hogy ez lesz a sorsuk azoknak az embereknek, akkor visszanéztem, és az egész múltamat, az egész pillanatomat, amikor úgy gondoltam, hogy mégiscsak jó lenne hagyni a hitet, hagyni a tisztaságot, azt mondja magáról, hogy ha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. az eredeti fordításhoz, a héberhez talán közelebb áll az, és közelebb áll az, hogy nem csak ilyen volnék, hanem ilyen voltam. Aztán nem csak azt mondja, hogy talán ilyen volnék, hanem azt mondja, én ilyen voltam. Istenem, balgatag voltam. Istenem, tudatlan voltam. Azt mondja, Istenem, tudatlan állat voltam. Aztán megalázza magát, és bocsánatot kér az Istentől. Testvérem, lehet, hogy neked is most az az idő van, hogy Isten elé gyere, és bocsánatot kérj. Azokért a gondolatokért, azokért az indulatokért, azokért a tervekért, amik ott voltak benned. Lehet, nem hajtottad végre az Isten kegyelméből, de ott voltak benned. Egy utolsó gondolat, miután Aszáf meglátta a gonoszoknak a sorsát, utána nézi az igazaknak a sorsát, és ezzel szeretném én is befejezni. 23. évestől azt mondja, de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Azt mondja Aszáf, Isten, nélküled a mindenség értelmetlen. Nélküled, ha enyém lenne az egész világ mindensége, akkor is értelmetlen, ízetlen, nem lenném benne semmi gyönyörömet. De veled mindenek értelme van. De én mindenkor veled vagyok. Ez azt jelenti, hogy az Isten is vele van. És tudják, miért van? Miért mondhatja Aszáf, hogy én mindenkor veled vagyok? Mondja az Istennek. Én mikor elolvastam, egy kicsit olyan büszke kijelentésnek találtam, hát Aszáf, te elég merész vagy. Aszáf testvér, hogy mondhatod az Istennek, hogy én mindenkor veled vagyok? És utána figyeljék a testvérek a második részét. Tudják, miért van Aszáf mindenkor az Istennel? Mert az Isten fogja Aszáf kezét. És akkor ebben megnyugodhatok. Istenem, én veled leszek mindvégig, nem azért, mert én erős vagyok. Nem azért, mert én olyan jót tettem a hívő életemben. Nem azért, mert én olyan komoly hívember vagyok. Nem azért, mert én úgy megtértem, hanem azért, mert te fogod az én kezemet. És szeretnélek bátorítani, testvérem, hogyha kételyeid, félelmeid vannak az életedre nézve, a jövőre nézve, a lelki életedre nézve, hadd mondjam, gyere az Isten jelenlétébe, és nézd Krisztusra! Ő fogja a te kezedet! És ezért maradsz meg a hívő életben. Nem azért, mert te engedelmes leszel. Nem azért, mert te olyan jó ember vagy. Mert a te szíved olyan tiszta, és mert az a szíved olyan jó az Isten irányában. Nem. Hanem azért, mert az Isten fogja te kezedet. Ez az igazi biztonság, amiben az ember tudta kapaszkodni. És ezt tartja meg a hívő embert egyedül. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőséget fogadsz engem. Az Istennek a tanácsára szüksége van Aszáfnak. Mert vannak olyan helyzetek. Ha észreveszik testvérek, nem azt mondja, az Isten elveszi minden problémámat, úgy, hogy ki volt ezem elve. Hanem azt mondja, az Isten majd ad bölcsességet az élető problémákban. És végül Isten Aszáfot a dicsőségbe vezeti be. Isten vezeti be Aszáfot a dicsőségbe. Nem Aszáf önmagát. 25. vers nagyon, engem is nagyon megragadott. Azt mondja, kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Istenem, nélküled minden értelmetlen. De nekem van Istenem. Istenem, te az enyém vagy, én a tiéd vagyok. És testvérem, te is mondhatod, hogy Istenem, te az én atyám vagy. Krisztus Jézus által te az én atyám lettél. És ezért mindenem megvan. És a kicsi is. A kicsi szelet kenyér. És nagyon ízletes tud lenni. Istenem, veled az a kevés pénz is, nem tudom hogy, de megsokszorozódik. Testvérek biztos tapasztalták. Istenem, veled a kórházi ágy is, ötcsillagos szálloda. Istenem, Krisztusban az értelmetlen pillanatai az életemnek is értelmet nyernek. Mindez Jézus Krisztus által a tiéd lehet. És mindez, ha hittél Jézus Krisztusban, a tiéd, testvérem. Ne érd be kevesebbel. ragaszkodj ehhez. És úgy a másik igeves, az igeves másik részen, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Nagyon megmért engemet. Mert ha visszanézek, csak az elmúlt hétre kell visszanézek. Testvéreim, úgy tudtam gyönyörködni minden másban, csak nem az Istenben. Ugye nem egyszer megtörtént velünk, hogy azt mondtuk, Istenem, én szeretlek, és a következő pillanatban vétkeztünk. Kisebb vagy nagyobb mértékben. Testvérem, amikor, most mondjak példákat, amikor a filmezés úgy elkezdődik és folytatódik, hogy az áhítat elmarad, vagy a gyülekezeti alkalom. Vagy amikor a filmezés annyira megy, hogy talán az este egyik része is kimarad. Amikor a barátaimra annyira hallgatok, hogy talán még a Biblia ellen is megyek néhány alkalomkor. Amikor a házastársam a szívemben, nem mondom senkinek, de talán úgy érzem, hogy többet jelent nekem, mint az Isten. Amikor a meg nem bocsájtás több gyönyörűséget ad, mint az, hogy békességben éljek a másikkal. Vagy a pletykaság. Vagy a pénz, vagy a siker. Vagy az alkohol, vagy különböző függőségek. Testvérek, ez hívőkről szól, és hívőknek íródott a Biblia. És a hívők azok, akik sokszor nem gyönyörködnek az Istenben. És ezzel mondom, elsősorban veszem önmagamat. Ó, bárcsak a gyülekezeténk olyan helyek lennének, ahol az emberek az Istenben gyönyörködnek egyedül ezen a földön. És az Istenben majd fognak tudni gyönyörködni a gyermekeikben, az Istenben fognak tudni gyönyörködni az illető fizetésnek is, fognak tudni gyönyörködni a házasságnak, fognak tudni örülni az egyedül létnek, az Istenben tudnak gyönyörködni másban is, de nem az Istenen kívül. Ó, bárcsak, az én szívem olyan lenne, hogy mindig és csak is az Istenben gyönyörködne. Testvérem, nem kívánod ezt? 27. vers azt mondja, mert témé, akik eltávoznak tőled, elvesznek, mind kiirtod azokat, akik elhajolnak tőled. Nem tudom, ki milyen lelkiállapotban van itt. Nem tudom, ki hogy jött ide. Lehet ezek a harcok, lehet ezek a kérdések, lehet ezek a kételyek, hitetlenség volt a szívedben, testvérem, barátom. Hadd mondjam, hogy nézd meg a sorsát azoknak, akik eltávoznak az Istentől. Pusztulás. És az, amit ők azt hiszik, hogy az érték, az gyakorlatilag értéktelen kacat. Testvérem, ne add fel! Ugye a zsidókhoz írt levél írója bátorította az akkori időben a hívőket, meg minket is most. Hadd bátorítsalak én is az ige alapján, hogy ne add fel, hanem gyere az Isten jelenlétébe. De én, Isten közelsége, oly igen jó nekem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetet. Ezt kívánom mindannyiunk részére. Amen. Köszönjük azt, hogy közeledhettünk ezen a vasárnapi délelőtön is hozzád, és köszönjük, hogy a Szentek Szentje nyitva van, és jöhetünk a te szent jelenlétedbe, ahol megtörténhet a változás, ahol szemléletváltást adsz nekünk, és meglátjuk az igazi dolgokat, a valóságot, azt, amit te akarsz láttatni velünk. Uram, szeretném azt, hogy amikor megcsúszik a lábom, amikor eltévedek, szeretném azt, hogy mindig jöjjek a te jelenlétedbe, és segíts, hogy hadd jöjjünk mindannyian a te jelenlétedbe, hogy meglássuk azt, hogy milyen irányt akarsz adni az életünknek. Szükségünk van a te vezetésedre, szükségünk van arra, hogy fogjad a kezünket, hogy ne tévedjünk el. Köszönjük azt, hogy rád bízhatjuk életünket, és köszönjük azt, hogy te senkit nem utasítasz el, hanem velünk vagy, és megáldasz minket. Amen.